Berszán István a Magyar Irodalomtudományi Intézet vezetője, és mint ilyen ennek a Cségh Imesi Éva kétnapos emlékkonferenciának az egyik motorja, főszervezője, kigondolója, stb. De hát gondolom, hogy ez egy csapatmunka volt, tehát amikor Cségh Imesi Évára emlékeznek az itteniek, azok is, akik ismerték és tanítványai voltak, és azok is, akik csak most ismerkednek, akkor egy közös gondolkodás által szülik meg ezt a konferenciát, a meghívottak listát és a tematikát. Gondolom, hogy ez egy hosszas előzetes készülődést igénybe vevő folyamat volt.
Természetesen. Az is jelzi, hogy Éva, mint hívó szó, nagyon erős mai napig, hogy alig férünk a teremben, ahol az előadások zajlanak. És az előkészületekben is így volt, hogy amikor ezt komoly feladatként fölvállaltuk, hogy a 80. születésnap közelettével készülnünk kell rendezvényekre, akkor összedugtuk a fejünket, és hadd valljam be ezt is, hogy a közösségi életünkben is egy kohéziós erőforrás volt ez, hogy ezen együtt gondolkodtunk. És most Balázs Imre József, Szabó Levente voltak azok, akik aztán a konferencia szervezésben sok konkrét feladatot vállaltak, de ennek az egész rendezvény sorozatnak a kidolgozásában, megbeszélésében és az előkészítésében tényleg egy jó értelemben vett közösségként tudtunk részt venni. És ez azzal indult, hogy a 2025-ös évet Cségh Imesi Éva emlékévnek nyilvánítottuk. Már akkor elterveztük ezt a konferenciát is, de tudtuk, hogy erre alaposan kellene fölkészülnünk, és akkor egy ilyen intézeti szeminárium sorozattal kezdtük, amelynek a keretében sorra vettük az Éva könyveit. Valamennyit.
Tetszés szerinti válogatásban, vagy mindenki mindent át kellett nézzen, illetve válogathatott mindenki a kedvencei közül?
Nem voltunk ilyen nagy lelkűek. Sorba vettük a kronológia szerint a megjelent könyveket, és hol egy, hol két könyv volt kijelölve a következő intézeti szemináriumra, de azt hiszem, hogy ez nem okozott gondot, mert nagy örömmel olvastuk újra ezeket a könyveket, és meglepődtünk azon, hogy a korábbi olvasatunkhoz képest most sok tekintetben, sok új nyitás lehetőséggel mást olvasunk ott, ahol korábban is járt az olvasói tekintet.
Lehet, hogy érvényesebbek ma, mint egy korona megjelent tükör? Vagy legalábbis a maguk módján érvényesebbek, illetve meggondolkodtatóbbak? Mert a perspektíva, az időtávlat az mindig érleli az igazán jelentős műveket.
Nyilván akkor voltak élénken aktuálisak, amikor ezek papírra kerültek, de attól nagyszerűek, hogy az ott felvetett kérdések most is égetőek. Tehát most nem az a legfontosabb, hogy egy 80-as évekbeli kérdésfelvetés, ami még erősen kötődött a strukturalizmushoz és a hermeneutikához, az úgy egy az egyben marad-e a viszonyítási pont, hanem úgy vannak föltéve ezek a kérdések, például az, hogy mi a tétje az irodalomnak, a művészetnek, a kultúrának, hogy az ma megint eleven kérdés. Tehát attól vagyunk az Éva tanítványai, hogyha mi aktuálisan tudunk újra úgy kérdezni, hogy ő kérdezett, és abból kiindulva, és sokszor, hogy hallottuk az előadásokban, sokszor igazat adva, tehát ebben az értelemben kimondottan hosszú távú aktualitással bírnak a megállapításai, máskor vitatkozunk vele. Én az előadásomban azt ígértem, hogy kibejárunk a Gyimesi Éva által írt teremtett világba, teremtett világból. Tehát ebben az értelemben, és ez a konferencia ezt visszaigazolja, olyan szakmai kör alakul ki Éva körül mai napig, akik értjük egymást, és értjük a tétjét azoknak a kérdéseknek, amit ő irodalomelméleti, irodalomtörténeti, közéleti, oktatási személyiségként fontosnak tartott.
Itt többször felmerült a kérdés, hogy vajon hogyan látná a mai helyzetet, min dolgozna ma, hogyan értékelni a közelmúltat, és a jövőbeni fontosabb téteket miben határozná meg, ha élne, és ha ez a konferencia nem emlékkonferencia lenne, hanem mondjuk egy őt a 80. születésnapján köszöntő konferencia. Sok ilyen eset is volt, amikor jeles személyiségeinket, tudósainkat életükben, kerekévfordulókon köszöntöttük. Nagyon különböző lett volna az a konferencia, ha ő élne, és talán elő is adna a saját ünnepi konferenciáján?
Nehéz kérdés, mert óhatatlanul fikcióba bonyolódunk.
Hát az irodalom tudomány sokszor fikcióba bonyolódik.
Igaz, de itt most élettényekről beszélünk, és akkor nekem ehhez el kell képzelni azt, hogy Éva ma mit mond, mit tesz. Pedig attól volt ő olyan zseniális és mesteri, hogy nem lehetett előre kitalálni azt, hogy ő mit fog gondolni dolgokról. Akkor is, hogyha jól ismertük azokat a felvetéseit, amelyeket többször hallottunk, vagy tanultunk tőle, nagyon érzékenyen tudott viszonyulni aktuális kérdésekhez. Én ezt szerettem az előadásaiban is, hogy ő mert helyben gondolkodni. Tehát amikor elkezdett egy mondatot, nem mindig volt biztos abban, hogy fog megérkezni a végére, ami nem azt jelenti, hogy hagyta széthúlni a mondatot. Megérkezett a végére, de közben döntött el sok mindent, és a felmerülő szempontokat beillesztette. Mindig voltak jegyzetei, készült arra, amit egy előadásban elmond, de sokkal élőbbek tudtak lenni ezek az alkalmak, és nyitottak arra, hogy belekérdezzünk. Én már ott elkezdtem azokat a kérdezősködéseimet diákként, amiből később az én irodalmi elméletem bontakozott ki. Tehát én azt mondanám, hogy Éva most is ugyanúgy biztatná a diákjait, mint életében tette, azokban a szakmai kísérletekben és vállalkozásokban, amelyekről itt ma az előadók beszéltünk, és amikor ez a mosolya jut eszembe, ahogy elolvastam, amit írtam, és azt mondta, hogy barátocskám, és akkor nagyon hosszú szünetet tartott.
Nem lehetett tudni, hogy merre fordul. Értékeli vagy bírálja?
Én pontosan tudtam, hogy ezzel nagyobb szerénységre int, de szárnyakat is ad, hogy merjen folytatni. Tehát én azt gondolom, hogy Évának ez a tanítói, tanári habitusa, ez olyan mélyen volt benne, hogy ha 80 évesként most itt lenne közöttünk, akkor számíthatnánk ugyanerre az éles szemű odafigyelésre és elvárásra, de sohasem kizárólagosan. Mindig mosoly és biztatás volt abban, ahogy ő viszonyult mondjuk a mi munkánkhoz, és egyáltalán, amikor fölmerült valami, akkor arra kényszerített minket is, hogy úgy beszéljünk most róla, hogy arra később is érdemes legyen visszagondolni. Vége volt az órának, azzal nem járt le a fölvetett gondolatmenet, másnap is érdemes volt visszagondolni és folytatni a töprengést rajta.
Nagyon hiányzik, nagy űrt hagyott maga után. Mindig felszokták tenni a jelentős személyiségekkel kapcsolatban ezt a kérdést, vagy ezt a kijelentést teszik, hogy nagy űrt hagyott maga után. De jól tudjuk, hogy az űrt azt mindig betölti az utókor, még akkor is, hogyha nyomot hagy az az űr. Az újra betöltött űr már nem ugyanaz.
Hát a hirtelen elmenetele az megdöbbentő volt, de ő akkor már nyugdíjas professzor, és azt gondolom, hogy inkább akkor éreztem én legalábbis ezt az űrt, amikor az utolsó korszakában az életének úgy elvesztette ezt az eleven kapcsolatot a diáksággal. Én nagyon örülök, hogy ez nem az én diákkorszakom. Tehát én pontosan emlékszem arra, hogy szinte rajongtunk Éváért, és az, hogy én hivatásszerűen adtam a fejem irodalom elmélet írásra, erre ő vett rá engem, de nem rábeszéléssel, hanem azzal, amit tőle tanultam, és amit benne láttam. Tehát én abban érzékeltem ezt a nagy űrt, amikor a közösségi feladatvállalás és az ott magára vállalt nagy terhek és nagy dilemmák elvonták a tanári közegéből, és nem folytatódott ugyanúgy, ahogy mi a 80-as évek utolsó éveiben ezt még elevenen tapasztalhattuk, de annak örültem, hogy újra és újra visszatalált Éva. Volt egy konferencia, volt egy megbeszélés, akkor hirtelen megint közöttünk volt, de ez nem tudott olyan tartós maradni, mint korábban. Tehát én akkor érzékeltem ezt a nagy hiányt, de természetesen, hogy mai napig csonka ez a közösség, aki körülötte épült ki. Ő volt az első tanszékvezetője 93-tól az önálló Magyar Irodalomtudományi Intézetnek. Ő szólította meg az embereket, minket, hogy számít arra, hogy versenyvizsgára jelentkezünk. Az ő igényessége és az ő asztalra letett munkája volt a mérce. Tehát nyilván, hogy ezeknek óriási horderejük van, de most jön a vigasztalás. Nem csak akkor van horderejük, amikor azt látjuk, hogy a mester most már ezt nem tudja folytatni. Utána is nagy a horderejük. Ha odafigyelünk a mai előadásokra, sokan elmondtuk ezt, hogy azóta is az az igényesség, azok a szigorú követelmények úgy ivódtak belénk, hogy igazából magunkkal visszük Évát. Tehát nem tud ő úgy eltűnni innen, mintha sohasem lett volna itt. Engem mindig ez vigasztalt meg, hogy Gyimes Éva végül is ennek az irodalmár műhelynek egy vezéregyénisége a mai napig.
És akkor a továbbiakban is. No, de azért kitérnék az előadásra is, az előadásodra, a Berszán István előadását. Tulajdonképpen Cségy Gyimes Éva munkásságából indul ki, tehát már a beszélgetésünk elején ez elhangzott, hogy hogyan írjunk irodalomelméletet. Tehát itt Cségy Gyimes Éva irodalomelmélete gyakran terítékre került különböző meggondolásokból, különböző szakmai megközelítésekből, és hát a Berszán István megközelítése is egy sajátos szakmai megközelítés volt. Hogyan írjunk irodalomelméletet, irodalomelmélet és irodalmi gyakorlatok. Itt pontokban néhány gondolatot lejegyeztem, és ez egy hosszú eszmefuttatás volt. De talán foglaljuk össze hallgatóknak is, mert ez egy olyan terület, amit könnyű nehezen érteni, de azt hiszem, hogy ha megérzi az ízét a hallgató, akkor lehet, hogy érdeklődni fog elmélyültebb módon is iránta.
Igen, azt vállaltam az előadásomban, akkor is a 20 percre kevés, hogy számot adjak arról, amit Gyimes Évától tanultam erről, hogy hogyan írjunk irodalom elméletet, de arról is számot adjak, amire abban a kutatásban jutottam, amire ő vett rá engem. És akkor, hát most szemelvényeket tudok kiemelni belőle, megpróbálom valahogy követhetővé tenni. Abból indultam ki, hogy Gyimes Évától tanultam, hogy irodalom elméletet szigorúan olvasóként kell írni. Ez azt jelenti, hogy az olvasói gyakorlatom közben felfedezett érdekességeken kell úgy elgondolkodni, hogy az fogalmilag megközelíthető legyen, megmagyarázható legyen. Például ebből, hogy hogyan segít az irodalom élni.
Élet és irodalom, ez is elhangzott, egy híres folyóiratnak is a címe.
Igen, és Éva úgy idézi ezt Claude Roy-tól, hogy az irodalom teljesen haszontalan, fölösleg, de egy nélkülözhetetlen fölösleg, egyetlen haszna, hogy segít élni. Hát erre vagyok én is nagyon kíváncsi, hogy hogyan segít élni. Éva a Teremtett Világ című irodalmi elméleti főművében azoknak az egzisztenciális kérdéseknek a feltevésében és megszenvedésében látja a legnagyobb tétjét az irodalomnak, ami egyszerre ró ránk kemény feladatot, és ajánlja föl a luxusát ennek a reflexiónak és önreflexiónak. Az én kutatásaim egy kicsit tovább mentek ennél, úgy gondolom, hogy nem csak a kérdezésben segít nekünk élni az irodalom, hanem a kapcsolatteremtésben is.
Kapcsolatteremtésben, másokkal, a társadalommal, de talán önmagunkkal való kapcsolatteremtésben is, mert néha ez is hiányzik a tudatunkból. Nem érezzük önmagunkat, és nem vagyunk kapcsolatban sokszor egy másik gondolatunkkal, amely ellentétes egy adott álláspontunkkal például, tehát meghasonulás, tudathasadás, stb.
Igen, de a magammal teremtődő kapcsolatban is óriási szerepe van annak, hogy hogyan tudok emberi és nem emberi környezettel teremteni kapcsolatot, és a művészet általában, most azon belül az irodalmi írásról és olvasásról beszélünk, úgy tud ebben segíteni, hogy nagyon intenzív figyelemgyakorlatok révén kerülünk valaminek, valakinek a társaságába. És hogyha ebben az olvasás idejében edzetté válok, akkor ez egy igény marad bennem a mindennapi gyakorlati tájékozódásban, és én azért tanítanék irodalmat, mindenféle iskolákban és egyetemeken, nem azért, hogy mindenki bölcsész legyen. Mindenki találja meg az útját és a helyét, de hogyha a kapcsolatteremtésnek ezt az igényességét művészi gyakorlatok közben fölfedezi, akkor a mindennapi kapcsolatteremtésekben is igényesebb lesz abban, ahogy a gyerekével, a munkatársával, a feleségével, a fákkal, a nem emberi környezetével teremt kapcsolatot, igényelni fogja azt, hogy ezek nagyon kifinomult és nagyon intenzív közelséggé váljanak. Ezt a haikut indítottam útjára az előadásom előtt, amit egy 2025-ben megjelent Tóth Krisztina verseskötetben olvastam, hogy éjjeli nyárfa, álmaim jeltolmácsa, szeleknek fordít. Tehát amikor az olvasás idejében nekem a nyárfa társaságába kell kerülnöm úgy, hogy figyelek az írásművészetnek azokra rendkívül kifinomult és intenzív figyelemgesztusaira, amelyek éppen történnek ebben az írásművészetben, akkor ez a fordítás, ahogy a mozgó ágú nyárfa jeltolmágyszerűen teremt kapcsolatot azzal, ami nem ő, a széllel, de közben a szél mozgatja az ő jelelő gesztusait, akkor én is egy ilyen rezonanciára kapok meghívást, hogy emberként egy nyárfának kerüljek a társaságába, a szélnek kerüljek a társaságába. És a művészet abban tud nekünk sokat segíteni, hogy akármilyen irányzatai vagy korszakai kerüljenek szóba, sosem mond le erről a nagyon intenzív odafordulásról. Még csak annyit, hogy a fordítás az nem csak azt jelenti, hogy a saját képzeteimre, a saját fogalmaimra átfogalmazok valamit, nekem először odafordulni kell ahhoz, akit fordítok, magamat kell lefordítani arra, amit szeretnék lefordítani, és itt történnek azok a rezonancia kapcsolatok, amikre a mindennapi gyakorlati tájékozódásban, a mindennapi kapcsolatteremtésben ugyanolyan szükségünk van, mint olvasás közben.
És gondolom, hogy ugyanolyan szükségünk van, mint a lét értelmének a keresése közben, és ez is felmerült, hogy ugye ez filozófiai kérdés, de a bölcsészet, az irodalom is gyakran felteszi, hogy mi az értelme a létnek, mi az értelme a cselekvésnek, bármilyen cselekvés is legyen az, alkotói cselekvés is. És hát ugye van ez a válasz is rá, hogy a lét egyetlen értelme az önmaga értelmének a keresése.
Hogy tehát találjunk valami értelmet benne, ezt Mircea Eliade mondta, hogy a lét egyetlen értelme, hogy találjuk meg valamilyen értelmét.
És ez lehetséges? Mert eddig nem sikerült az emberiségnek ezt elérni. Legalábbis szerintem, és sokak szerint.
Én úgy gondolom, hogy sokszor megtaláltuk.
Tehát azért, vagy azt hittük, hogy megtaláltuk, nem?
Azért nincs ennek egy lezárható vége, mert ha igaz, amit felfedez Eliade ebben a következtetésében, akkor ez plurális kell, hogy legyen. Tehát nagyon sokféle értelmét kell felfedeznünk a létnek, és nyilván, hogy a megtestesülésünk beleszól abba, hogy mi a létnek milyen értelmét fedezzük fel. Meg a történeti körülményeink, meg egyéb kontextusok.
A rezonálni tudás is elhangzott, tehát ez az egyik értelme a létnek, hogy rezonálunk, reagálunk, rezonálunk.
Én egy kicsit elmozdultam ettől az értelmezés paradigmától, mert jól lehet, nagyon tágas, nagyon sok minden belefér abba, hogy megérteni a létet, megérteni a másikat, de éppen az irodalmi olvasás és írás gyakorlása közben ütköztem többször ennek az értelmezés paradigmának a falaiba, mert az, ami velem történik, amikor irodalmat írok és olvasok, az értelmezésnél tágasabb. Én ezért választottam a figyelemgyakorlatok kutatását és a figyelemgyakorlatok mozgástereiben tájékozódást, mert nem csak az a létnek a lehetősége, hogy megértsek valamit, vagy a lét értelmét. A tudás sem csak a megértéshez kapcsolódik, erre utaltál, mondtam az előadásban, hogy mindenekelőtt a rezonálni tudásban, ami elképesztően sokféle tud lenni, hogy én hogyan fedezem fel a másik közelségét, hogyan fedezem fel annak a lehetőségét, hogy a másik társaságában történhet velem, és együtt velünk valami. Tehát ez, hogy együtt történik velünk valami intenzív, azt hiszem, hogy ez kulcsfontosságú az írás-olvasás gyakorlatában és a mindennapi kapcsolatteremtésünkben is.
És a gyakorló irodalmár munkájában is, ugye? Talán egy kicsit másként?
Természetesen, tehát én tanárként is ehhez igazodom. Vannak ilyen kísérleti terepkönyvtáboraim, amelyeket diákoknak szervezek, ahol egy hegyi környezetben tanulunk sokféleképpen figyelni, úgyhogy a mindennapi kenyér mellett a mindennapi olvasnivalót is magunkkal visszük, és az a környezet is sokat segíthet nekünk a sokféleképpen tanulásban, de nyilván, hogy azok az olvasás és írás kísérletek, amelyek kell egy ilyen 3-4 napos terepkönyvtáborban foglalkozunk, azok is felfedeztetik velünk, hogy nem csak a kulturálisan éppen domináns mozgásterek állnak rendelkezésre, hanem nagyon sokféle átjárás lehetséges és visszatalálás a mozgásterek között. Azt szokták mondani a diákjaim már az első nap után egy ilyen terepkönyvtáborban, hogy olyan, mintha nagyon régóta ismernénk egymást, mintha nagyon sokat beszélgettünk volna, pedig ezek a figyelemgyakorlatok a legtöbbször szavak nélkül történnek.
Igen, ez nagyon érdekes, pedig tulajdonképpen a szavak világában egy olyan konferencián vagyunk, ahol a szavak és gondolatok találkoznak. El lehet jutni oda, hogy szavak nélkül is megértsük egymást. Köszönöm szépen, akkor további jó munkát kívánok, és hát ez az emlékkonferencia legyen egy újabb kiinduló pont, és nem csak emlékezés Cségyi Mesi Évára.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, mindannyian így gondoljuk, és ez a konferencia is azt mutatja, hogy ez az Éva körüli szakmai kör, ez nagyon intenzív kapcsolatokat jelent, és sok közös kutatási terepet is.
Hát valószínűleg sokkal ünnepélyesebb volna ez a mai nap, hogyha maga Cségyi Mesi Éva itt volna, és személyesen köszönhetnénk 80. évfordulóján, és további jó munkát kívánhatnánk neki. De hát így, hogy nincs itt, mégiscsak itt van, mert ez az előadássorozat, amellyel köszöntik ezen a kétnapos konferencián Cségyi Mesi Évát, újjáépíti az ő személyiségét, nem csak az egykori tanítványai, hanem nyugodtan mondhatom azt, hogy jövőbeni tanítványai számára is, hiszen neki ma is vannak tanítványai. Nekem az az érzésem, még akkor is, hogyha most már jó sok éve nincs közöttünk a fizikai valójában. Orbán Jolán plenáris előadása Cségyi Mesi Éva munkásságára vonatkozott elsősorban, de megelevenedett előttünk az ember is. Találkozás az egyszerivel, Cségyi Mesi Éva irodalom elmélete. No, de ne ijesszük el a hallgatót, mert nem csak irodalom elméletről lesz szó, tehát Cségyi Mesi Évát helyezzük el előbb, jelentőségének megfelelően. Természetesen számunkra, kolozsváriak számára nagyobb a jelentősége, mint mindenki más számára, mert számunkra egy világot, egy teremtett világot adott, egy olyan világot, amelyet nagyon nehéz volt megteremteni az adott korszakban. A szeretet is áramlott az ön előadásából tanára iránt.
Pontosan így van. Nagy öröm számunkra, hogy Gyimesi Éva, Cségyi Mesi Éva, hogy nevezzük, egyszerre volt egy kiváló kutató, tudós és egy nagyszerű ember. Tehát itt most természetesen arról beszélünk, hogy hogyan élte a tudományos életét, de mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy emberként hogyan közelítsünk hozzá. Mert a tudós és az ember az Évánál nem vált külön. Tehát ez számunkra nagyon fontos volt. És azt látom a tanítványaiban, hogy ugyanezt viszik tovább, hogy ezt a kettőt együtt éljük meg. Éva hihetetlenül hiányzik nekünk, azt gondolom, és mindenki, aki megidézi, az úgy gondolja el, hogy itt jelen van Éva, mert bennünk és általunk létezik, vagy tovább. Van egy nagyon szép mondat a porcelánnak, die Welt ist fort, ich muss Trágen, oda a világ vinnelekkel, vinnem kell magaddal. Tehát mi is úgy gondoljuk, hogy vinnünk kell tovább az Évának, a személynek és Évának a tudósnak a sorsát. Na most az előadásokból és a mai napból, meg az újraolvasásokból azt látom, és ez nagyon fontos számomra, hogy Éva él, és itt van, és eleven. És nem is azt mondanám, hogy teremtett világ, hanem azt mondanám, hogy teremtő világ.
Tehát az hát igen, a könyvcímet idéztem, az ő egyik legismertebb könyvének a címet.
Pontosan, és ahogy ön elmondta, pontosan arra gondoltam, hogy ez a világ folyamatosan teremt. Tehát, hogy teremtő világ nyelv. Játékkal teremt ő. Ő teremt bizonyos értelemben intellektuálisan minket is, és azt a generációt is, aki bent ül a teremben, személyesen nem ismerhette ugyan, de a könyveiben benne van Éva. Tehát, hogy ilyen értelemben ez az etikai tartás, amit őt jellemezte személyként az emberi méltóság, az az elméletein, az elemzésein, és a tartásán keresztül, tanári tartásán keresztül is jelen van. És nekünk, akik tanárok vagyunk, ugyanúgy fontos, hogy tovább vigyük ezt. És személyként azt hiszem, aki nem ismerte, nem tudhatja, de mi tudjuk, hogy egy nagyon kedves, nagyon meleg, nagyon közvetlen ember volt az Éva, aki mindig kíváncsi volt arra, hogy kik vagyunk mi. Nem arra, hogy mit tudunk, hanem arra is, hogy kik vagyunk. És ez egy nagyon fontos tanári magatartás. Ma nagyon gyorsan online előadásokat tartunk, alig van személyes kapcsolatunk nagyon sokszor a diákokkal, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy személy szerint megszólítsam a diákjaimat. És én azt gondolom, hogy ez családi örökség és Gyimesi Éva örökség, hogy mindenkit személyében, egyszeriségben tudjunk megszólítani.
Előadásának címe mégiscsak természetesen a Csély Gyimes Éva irodalom elmélete volt. No hát irodalom elmélet, ez azt hiszem, hogy amikor az egyszeri hallgató ezt a fogalmat megpróbálja feldolgozni, anélkül, hogy filológusi műveltsége legyen, nem biztos, hogy körül tudja írni, hogy mit jelent. De hát az irodalom elmélet tulajdonképpen nem annyira ijesztő, mint gondolnánk, és itt elmondta azt ön, hogy Csély Gyimes Éva annyira közérthető, szép magyar nyelven írt, fogalmazott, hogy a nem túlságosan magas szintű műveltséggel rendelkező olvasót is megérintette és építette. Ez egy külön képessége volt. Ez az irodalom elméleti munkásságára is érvényes?
Igen. Én azt gondolom, hogy erre törekedett is Éva, hogy ez így legyen, és ez egy nagyon fontos mozanat. De azt gondolom, hogy neki volt egy nagyon jó érzéke arra, és erre vezetett bennünket is, hogy az irodalmi szövegben megfogalmazódó elméleti kérdéseket tegye fel. Ne kívülről kérdezzen rá, hanem azt a mozanatot találja meg, ahol az irodalmi szöveg magára kérdez. Ki vagyok is én, mint irodalmi szöveg? És ez ugyanazon a szinten van, mint amikor mi eszmélkedünk és rákérdezünk, hogy ki vagyok én. Tehát ilyen értelemben tudta nagyon jól a mindennapok kérdésfeltevéseihez közelíteni ezt a nagyon egyszerű filozófiai kérdés, amely annak idején Szókratesztén is megjelent. Ki vagyok én? És ha ki vagyok én felől közelítjük, és azt mondjuk, hogy az irodalmi szöveg arra kérdez, hogy ki ő, mi az, mint irodalmi szöveg, az az irodalom elmélet. És az Éva erre vezetett rá bennünket. Nem elég elméleteket megtanulni, hanem magából az irodalmi szövegből kell kibontani azt, ahogy az irodalmi szöveg rákérdez, és rám is kérdez, mint olvasóra. Ez egy fontos hármas, a szöveg, a szerző és a befogadó. Tehát ilyen módon tudta ő megteremteni azt a közös nevezőt, ahol az irodalmi szöveg magára, a szövegre, magára az olvasóra, és kérdez, és ezzel kínálja az olvasónak magát, ahogy a Bultmanntól idézte az Éva sokszor, mit ad nekem a szöveg, amit életem egyik lehetőségeként megélhetek. És ezen a szinten elmagyarázva azt hiszem nem ijesztő, hanem nagyon is fontos az irodalom elmélet, és hogyha mindennapi szituációkra is lebontjuk, akkor nagyon sokat tanulhatunk az életvezetésünk szintjén is ebből a mondatból.
Tehát az irodalom maga az élet, és az élet adja az irodalomnak a témát, ez a kettő pedig egymásra tevődik. De hát arra kérném, hogy azért néhány fontosabb fejezetre osszuk fel Gyimes Éva hagyatékát, emberi és tudósi hagyatékát, mert csak így tudjuk az ő utókor számára elkészített képét továbbadni, és lehet, hogy megnyerni olyan fiatalokat ahhoz a világhoz, amit ő teremtett, akik aztán majd folytatják és tovább építik, persze változtatják és módosítják is ezt a világot.
Nagyon fontosnak tartom ezt a mondatot, hogy maga komplexitásában lássuk évet. Én most az irodalom elméletére koncentráltam, de legalább ennyire fontos a közéleti tevékenysége. 1985-ben végig tanított nyilván az egyetemen, de nagyon erőteljesen a diákjaival együtt kiállt az erőszakos kihelyezés. Ellen. Ez egy fontos mozdulat volt, mert Évát, mint közéleti szereplőt, mint szemét, akkor ismerhette meg, nyilván a politikai tevékenységét vizsgálták, de akkor is...
Nyilván meghurcolták, stb.
Pontosan. Tehát olyan szövegei vannak neki, amelyből egyértelműen látszik, és nyilván, hogy ez a bevezetés a Szekus dosszék hermeneutikában egy ilyen szöveg, követhetjük azt az utat, ahol őt magánemberként és tanárként is meghurcolták, követik, felidéz egy olyan időszakot, amit tudni kell a fiataloknak. De nagyon fontos az, hogy mindezek mellett az emberi tartását végig megtartotta. Tehát én azt gondolom, hogy tőle azt lehet megtanulni, úgy elméletíróként azt, hogy hogyan kell irodalmi szöveget rákérdezni, szövegértelmezőként, hogy hogyan lehet irodalmi szöveget értelmezni, de tanárként, oktatóként azt látjuk, és közéleti személyiségként, hogyan kell a mindennapjainkat, vagy pedig az egyetemi életünket méltóság teljesen élni. És ehhez látunk az ő szövegeiben stratégiákat, nem kimunkált, előre eltervezett életműről van szó, hanem az adott helyzet szorításában egy olyan etikai válaszra, amelyre az Éva képes volt, és ami miatt számunkra mindig példakép.
Hát nagyon érdekes, hogy az ő életpályájában, ugye a fordulat 1989-90 pozitívumokat is hozott, de ugyanakkor hatalmas csalódásokat is. Nagyon jól tudjuk, hogy a 90 utáni időszak mit jelentett számára, azt is tudjuk, hogy hogyan ért véget az élete. Hát 20 és fél évvel ezelőtt voltam egy konferencián, ugye a József Attila emlékkonferencián, amelyet ő tartott, hogy mennyire tulajdonképpen részben közös sorsa volt József Attilával, nem csak a végkifejletben, hanem a belső és külső harcaiban is. Tehát 90 után sem egy boldogság történet számára az, ami történt. Bár újabb lehetőségeket adott ön, hogy látja ezt az időszakot a 90 után itt Csély Gyimes Éva szakmai és emberi pályájában?
Én azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb időszak volt ez az Éva számára. Számunkra is megmondom, miért az Évához való viszonyunkban. Azért akkor teremtődtek meg a lehetőségei annak, hogy az Éva úgy élje meg, ahhoz képest a lehetőségeit kihasználva az életét, ahogy elgondolta ő, ahogy egy tanárnak élnie kell, egy közembernek élnie kell. Csak hogy a 90 utáni időszakban nyilván mi nagyon azt gondolom, idealisták voltunk mindannyian, nem csak Éva, én is, meg mindannyian, mert azt gondoltuk, hogy az elnyomás gyakorlatilag mindenkiből minőségi tartást fog kiváltani, és nem egészen ez történt. Olyan személyek kerültek előtérbe, akik addig háttérbe voltak. Azt hiszem, hogy meglepte Évát is a dossziéja, hogy hány ember került elő, akik háttérbe voltak, aztán az adott pillanatot kihasználták, és ő továbbra is ugyanaz az erkölcsi tartással szeretett volna, és szerette volna élni az életét. És ez azért a politika az egy olyan terület, én azt gondolom, hogy filozófus és elméletíró tartsa távol magát a politikától, mert olyan feltételeket.
Pedig ez lehetetlen, mert a politika mindenütt ott van, hát ez maga igaz, a művészet és az irodalom is igaz, politika a maga módján.
Igaz, ez pontosan így van, de a szerepvállalásokban azt, aki így módon, mint ahogy az Éva egy 20-30 évet diktatúrába harcolt a szabadságért, látni azt, hogy nem él a szabadságával, vagy nem úgy él a szabadságával egy következő helyzetben sok ember, ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz szituációt alakított az Éva esetében is. És volt ebbe egyfajta önmagára kérdezés, azt gondolom, világra kérdezés, azt gondolom, és a mi részünkről is tanulság. Én biztos, hogy nagy mértékű távolságot tartok minden politikától, pontosan ezért az ő sorsa miatt is. A József Attila sorsa is benne volt, a Virginia Woolf sorsa is benne volt az Évájában, de az Éva sorsa egyedi. És mi, én azt gondolom, hogy azt megtanultuk tőle, hogy a mindennapi politikai kihívásokra nagyon megfontolt válaszokat tudunk adni. Minden tiszteletem azokért, akik politikai szerepet vállalnak és becsülettel végigviszik, és nem törnek meg, és nem is törhetnek meg. Éva nem volt megtörhető, azt hiszem. Sem kompromisszum képes bizonyos helyzetekben, mivel végig szenvedett egy korszakot, és látta, hogy milyen módon lehetne sokkal könnyebben megoldani helyzeteket, de neki nem adatott meg, hogy így módon politikusként meg tudja tenni, vagy tudjon oldani ilyen részeket. És én szerintem elsősorban azért ő irodalmár volt, az is maradt, és az irodalmárok a politikai életben bármilyen helyzetben vállalnak közszereplést, de én azt tapasztalom, hogy mindenkinél egy visszavonulás következik be.
Hát az az zárta előadását, hogy vajon Cségy Imes Éva, ha ma is élne, milyen területeket a világ létezéséről, fontos területeiről, milyen területeket választana, és milyen területekről mondana véleményt, mi iránt érdeklődne a legjobban, és hogyan változna az ő felfogása, nem csak az irodalomról, hanem az életről, a létről, a világról, az emberiség sorsáról.
Pontosan így van, és én azt gondolom, mikor végig gondoltam ezt a szövegét újraolvasva, hogy én szerintem ugyanúgy a találkozás az egyszerivel lenne számára meghatározó. Ez az, ami elméletíróként, szövegértelmező és magánemberként is megtartotta az Évát. Volt az egyediségre való érzékenysége, és a kortárs magyar irodalom szerencsére, az erdélyi magyar irodalom és magyar irodalom, összmagyar irodalom, világirodalom szinten van, és ez Éva nagyon örülne. Nagyon örült volna most a Krasznahorkainak, a Nobel-díjának. Nagyon örült volna annak, hogy mennyi nagyon jó költőnk van, írónk van. Nagyon örült volna annak, hogy itt van egy fiatal nemzedék, aki írni, olvasni tanul, és nagyon is szereti az irodalmat. Tehát ez egy nagyon fontos.
Ugyanakkor valószínűleg aggódott is volna sok minden miatt.
Mondani, hogy azért is hangsúlyoztam, hogy a szingularitás és egyedi kérdése visszatért volna, aggódott volna azért, ami a mesterséges intelligencia következtében a digitális kultúrában ma előre tört. Aggódott volna azért, hogy elveszítjük a mély olvasásnak a képességét, és felületes olvasók lesznünk. Aggódott volna azért, hogy feladjuk azt, hogy a szövegeinket mi írjuk, és hogy mi, mint intellektusok jelen akarunk lenni a világban. Ez azt gondolom, hogy aggodalomra adott volna okot, de ott volt benne mindig a remény, mégpedig annak a reménye, hogy az egyediség, az egyszeriség, az mély olvasás, az mindig emberformáló, és mindig a magatartásunkba összetudjuk kapcsolni az esztétikát, az etikát, és a minőségi életet a minőségi irodalommal. Én szerintem erre van lehetőség, és ezért ő biztos, hogy reményteljes lett volna annak ellenére, amit megtapasztal most, és ami aggodalomra ad okot.
Itt beszélgetünk a bölcsészkaron. Mit gondol a mai ifjúság, a mai itteni diákság köreiben? Éle Cségy Imes Éva szellemisége? Tanulmányozzák-e, vagy legalább a tanáraik által őrzik-e valamennyire az emléket?
Én azt gondolom, hogy igen, és ez a Cségy Imes Éva emlékév ezt is mutatja. Természetesen, mivel egy emlékév van, ezért mi előveszük a könyvét és olvasjuk. De én magam is gyakorló tanár vagyok, 30 éve tanítok, én rendszeresen tanítom a Cségy Imes Évának a szövegeit. És pontosan azért tanítom, mert olyan módon tudta összekapcsolni az elméletet a gyakorlattal, ami példaértékű. És ma a diákink pragmatikusabbak. Tehát olyan szövegeket olvasunk vele, mint az Éváé, amely az irodalmi szövegből kiindulva gondolja el az elméletet és a világot. És így módon azt gondolom, hogy ez rajtunk is múlik, és ez egy fontos küldetés, hogy az Évának a szellemiségét tovább vigyük. Nagyon sok minden történik a diákok életében, de én azt gondolom, hogy aki egyszer bejut a Csegyi Mesi Éva óráira, vagy aki elolvassa a könyvét, az nem szabadul pozitív értelemben a Csegyi Mesi tekintetének a kedvessége és súlya alól, és ezt szeretnék mi tovább vinni.
Hát ehhez sok sikert kívánok, mert a nagy egyéniségek szabják meg az emberiség szellemének a jelenét és a jövőjét. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Dánel Mónika egyetemi adjunktussal beszélgetek, aki az Ötvös Loránd Tudomány Egyetem oktatója, de hát sok szálon, ezernyi szálon fűződik Erdélyhez, hiszen erdélyi, csíkszeredai, ugye? Már beszélgettünk egy fél évvel ezelőtt egy bolyai konferencián itt. No, de most egy egész más konferencia van, Csegyi Mesi Évára emlékezünk, 80. születésnapja kapcsán, sajnos nélküle, valószínűleg akkor is lett volna konferencia, ha ő él, de egészen más jellegű lett volna, és ott tervekről lett volna szó, itt pedig emlékekből és tovább élő tudományos hagyatékról. Elismert különbözőség, többes önazonosság mintázatai, szellemi pozíciói Csegyi Mesi Éva értekező szövegeiben. Ez az ön előadásának a címe, de ez tulajdonképpen az erdélyi irodalom egy nagy alakjának egy ismert, de nem eléggé ismert regényével kapcsolatban hangzott el. Molter Károly Tibold Márton című 1937-ben megjelent regényéről van szó. Hát én azt is mondanám a magam mondján, hogy tulajdonképpen ez egy önéletrajzi regénye Molter Károlynak, mert ez a többszörös identitás, amely Tibold Márton sváb-magyar kettős identitását jellemzi, ez Molter Károlyra is érvényes, hiszen ő is német-magyar kettős identitású volt, vagy nem?
Igen, igen. Én úgy ismerkedtem meg a regénnyel, hogy először a Csegyi Mesi Éva értelmezését olvastam a Gyöngy és homok című könyvében, és annyira felkeltette az érdeklődésemet, ahogyan ő értelmezi, hogy utána olvastam el a regényt, és akkor teljes mértékben meglepődtem. Hát az a fajta bildung, ugye nevelődési regényről van szó, tehát bildung pozíció, ahol éppen akkor, amikor átrajzolódnak az országhatárok, tehát mélységesen megváltoznak a társadalmi struktúrák és azoknak az összetétel.
A cselekmény tulajdonképpen az első világháború előtt indul, de már előre vetíti a jövőt.
Igen.
Tehát az osztrák-magyar monarchia felbomlását, a kisebbségi sorba kerülést és a monarchián belüli nemzetiségek identitás válságát, keveredését, stb.
Igen, nem feltétlenül válságként kezelném ezt, mert pont a regény erre kínál egy másfajta mintázatot. Tehát ugye a történet, a bildung, a nevelődés az egy bácskai, sváb, tehát német ajkú kisfiú, egyszer csak tehát szerb és magyar környezetben élve, tehát ugye ez a bácskai egyveleg, így nevezi a regény, ebben a környezetben ő egyszerűen magyarul kezd tanulni, mert hogy huszár szeretne lenni. És akkor ez lesz, hogy mondjam, a bildung célja, hogy magyar tanárrá változik, és ezt nagyon szépen végig is viszi, tehát Kecskemét, Budapesten tanul, és aztán végül eljön Erdélybe magyar tanárnak, valószínű Marosvásárhelyre, ez nincs megnevezve, de a nyelvi összetételekből ki lehet következtetni. De közben a nevelődési regénynek a műfaja az egy olyan műfaj, ahol a stabil társadalom az alap, és maga a hős az, aki ebben a társadalomban kell változnia, és aztán szépen beilleszkedik. Tehát ez a férfi változata a Bildungsrománnak, de hogy azért nagyon érdekes ez a nevelődési történet, mert közben az egész társadalom megváltozik, mert közben az első világháború megtörténik, tehát ő indul egy kisebb osztrák monarchia beli sváb kisebbségként, magáévá változtatja a magyar identitást, tehát egyszerre lesz magyar és német, ez nagyon hangsúlyosan kiemeli, hogy ez nem szembenállás, nem választás, hanem mind a kettő egymásra rétegzi, és ezzel az identitással elkerül Erdélybe, ami az a hely, az később, tehát hogy Románia részévé válik, tehát egy teljesen másfajta kisebbségé változik a regény végére. Tehát amit kitűzött célként, hogy úgymond az osztrák monarchia beli magyar érték, vagy bizonyos értelemben a nyelvnek a gazdasági értéke is, teljes mértékben kisebbségi nyelvi értéké változik.
Átalakul, de tulajdonképpen ezáltal gazdagodik is, nem?
Nem csak gazdagodik, hanem egyenesen az az érdekes, ugye ebben a nagyon fejlődő, nevelődő műfajban, hogy megnézzük, hogy akkor a kiindulási célja az átalakul-e, mert ha ennyire megváltozott a világ, és az a fantasztikus benne, és azért nagyon-nagyon érdekes a mai kontextusban olvasni, mai világunk felől is olvasni, hogy ezeknek a hatalmas változásoknak az ellenére nem áll egyik vagy másik nacionalista oldalhoz sem, hanem továbbra is megtartja ezt a többes önazonosságát, amit így nagyon hangsúlyoz, hogy ő ezeket a kultúrákat, nyelveket, réteget együtt hordja magában. És akkor az egész regény azért nagyon poétikailag is nagyon szép, mert végig ilyen folyamatosan párbeszédek vannak különböző nemzetiségű, különböző hát hovatartozású emberek között, és ezek folyamatosan vitáznak egymásra. Tehát a regény, mint egy ilyen hangzó agora, egy ilyen hangzó társadalom jelzi a korabeli társadalmi kontextusokat, de azt is jelzi közvetve, hogy itt úgy gondolkodik ez a regény az identitásról, hogy az nem egy eleve adott. Az etnikus, hogy ki milyen etnikum, az nem egy eleve tiszta etnikum, hanem eleve mindig valamilyen fajta vitában, beszélgetésben, viszonyításban, a különbözőségnek az elismerésében, vagy nem elismerésében teremtődik.
Tehát választás és vállalás kérdése, ezt is szoktuk hangoztatni, az identitás, a kulturális nyelvi identitás.
Igen, csak nem mindegy, hogy mit választunk, ugye? A Csegyi Mese Éva is ezzel fejezi be az értelmezését, hogy az identitás választás kérdése. Tehát nem írható elő, hanem egyéni döntés, hogy ki hogyan mit választ, ugye? De ehhez viszont nagyon lényeges, hogy éppen milyen társadalmi korban élünk, és az milyen irányokba akaratlanul, vagy nagyon tudatosan, de bizonyos értelemben kényszerít is. Tehát egy diktatúrában nem ugyanúgy lehet identitást választani, mondjuk magyar identitást, vagy egyáltalán, hogy esetleg azt egy diktatúrában, ahol egy kisebbség el van nyomva, ott nem biztos, hogy egy magyar kisebbségi azt mondja, hogy ő egyszerre lehet román és magyar is, hanem ott nagyon erősen determinálva van az, hogy akkor ma csak magyarnak kell lennie. És ez nagyon érdekes, hogy a társadalmi, az adott társadalmi struktúra és annak a szerkezete nagyon erősen eldönti, hogy hogyan tudunk választani. Ez is benne van. Mert a Molter Károly hőse, a Tibold Márton, ő azért tudta ezt ilyen bizonyos értelemben konfliktusmentesen egy magába rétegezni a különbségeket, hogy az osztrák monarchia hagyományával jön. Tehát az van az ő identitásának az előzményében, az az öröksége, és nem tapasztal meg, vagy éppen, hogy kezdi megtapasztalni egy kisebbségeket nagyon elnyomó román diktatúrát.
Hát 1937-ben írja, és hát tulajdonképpen meg is jelenteti, ugye, ami feltesz bizonyos kérdéseket, mert bizonyában egyfajta öncenzúrát kellett gyakoroljon Molter Károly, amikor Romániában megjelenteti ezt a könyvet, a Tibold Mártont. Mert ugye nem lehetett akármit megírni, akár csak a későbbi kommunista diktatúrában sem.
A megjelentetésnek a körülményeit őszintén nem tudom, de a mai változatban és a mai olvasó számára ez bizonyos értelemben olyan, tehát hogy azt a közeget is, azt a szellemi közeget is, vagy szellemi pozíciót is megteremti, ahová visszanyúlhatunk. Mert ahogyan a szöveg gondolkozik a például az európaiságról, hogy az nem azt jelenti, hogy tehát azt mondja, hogy egy ilyen olvasztó tégely, de az nem azt jelenti, hogy ebben eltűnnek a különbség, hanem éppen, hogy együtt vannak, és abban eltöntheti mindenki, hogy melyiket választja. Tehát megvan ez a szabadsága, hogy ő választhatja. És ez nagyon erősen azt hiszem, hogy ilyen diktatúra előtti szellemi és identitás pozíció.
Tehát akkor Molter Károly Tibold Márton című regénye. Mondhatjuk azt, hogy a korszak kiemelkedő irodalmi termések közé tartozik a korszakban, vagy inkább csak ezáltal a mondani való által, amelyet ecsetelt, kiemelkedő. Tehát ha úgy veszük, akkor a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom egyik opus magnuma, vagy nem?
Én nem szoktam ilyen típusú rangsorolásokat elkövetni. Azt gondolom, hogy nagyon érdemes újraolvasni, vagy elolvasni, aki nem olvasta, mert éppen a mai korunknak a nagyon-nagyon konfliktusos helyzete miatt egyszerűen olyan nem kizáró, nem ellentéten alapuló, ráadásul férfi pozíciót kínál, éppen a háborúskodó, világban, amivel áttételesen ennek a férfiak militarizálódásának is ellentmutat, hanem egy ilyen bizonyos értelemben ilyen szelíd férfiasságnak a példája, ami a különbözőségek elismerésén nyugszik. És szerintem erre nagyon szükségünk van mai olvasóként és mai társadalmi konstellációkban.
De az, hogy Cséd Gyimes Éva foglalkozott a Tibold Mártonnal, az azt jelenti, hogy számára az egy fontos ópusz volt.
Ez természetesen így van, ahogy a beszélgetésünk elején jeleztem, én általa ismerem az ő értelmezése által, és nagyon mondjam, az ő értelmezéséből indulok ki, és ő mindezeket a sajátosságokat kihangsúlyozta ebben a regényben, úgyhogy a Cséd Gyimesi értelmezését is olvassák a Gyöngyös homok című könyvében.